nagyon szépen köszönjük nektek, gyerekek, ezt a szép, szép műsort, mindannyiótoknak a készülését és a lelkesedését. Én nagyon sokat épültem abból, hogy figyeltelek benneteket. Szerintem mindannyiunknak nagyon sokat jelentett látni a gyermekeinket, látni a kicsiket a gyülekezetből, hogy milyen ügyesek és milyen szépen átadták azt, hogy miről is szól a karácsony. Mi is az ünnep lényege, mi is van, ami a karácsonyi készülődés, a díszek és a csomagolópapír mellett, illetve utána talán elsorvad néha, de ami a legfontosabb számunkra. Nehéz is ezután bármit mondani, de azért mégis megkísérelném. Én is gondolkoztam azon, hogy mit is jelenthet a karácsony, és mi is az, ami a mi szívünkben végbe mehet ennek az ünnepnek a keretében. És ezzel kapcsolatban szeretnék két embert elétek hozni, akik legelőször találkozhattak Jézussal, akik legelőször a karjaikban tarthatták az ő szüleit, és róluk szeretnék felolvasni néhány igeverset, és ezzel kapcsolatban van néhány gondolatom. De mielőtt rátérnék az igére, szeretnék egy pár szóban imádkozni. Drága mennyi atyám, hálát adunk neked azért, hogy szeretsz minket, köszönjük azt, hogy megjelentél itt a földön, testben, eljöttél hozzánk karácsonykor Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ünnepelhetünk téged, Istenünk, hogy felmagasztalhatunk téged. Hálát adunk azért, hogy felbátorítottad a szívünket a gyerekek által, és kérlek, Uram, hogy hadd tudjunk még közelebb kerülni hozzád, és még többet megérteni belőled. Amen. Két igeverset szeretnék felolvasni, a Lukács 1-ből és a Máté 1-ből. Mária szemszögéből is szeretném felolvasni azt, ahogy az angyal meghozta az üzenetet számára, illetve József szemszögéből is, hogy hogyan is kapták ők a hírt arról, hogy lesz egy gyermek, lesz egy különleges csoda az ő életükben, akit Isten rájuk bízott egy rövid időre. Az első rész a Lukács 1-ből, a 26-os verstől így hangzik. Később, amikor Erzsébet már terhessége 6. hónapjában volt, Isten elküldte Gábriel angyalt a galileai Názáretbe, egy szűzhöz, akit Máriának hívtak. Ezt a lányt egy József nevű férfi, aki a Dávid király leszármazottja volt, már eljegyezte magának feleségül, de mégsem házasodtak össze. Gábriel megjelent Máriának, és így köszöntötte. Üdvözöllek! Az örökkévaló kegyelmébe fogadott téged, és veled van. Mária megdöbbent, és zavarban volt, azon tűnődött, vajon mit jelenthet ez a különös köszöntés. De az angyal így folytatta, ne félj, Mária, mert nagyon kedves vagy Istennek. Figyelj rám, áldott állapotba kerülsz, és fiút fogsz szülni, akit nevezzel Jézusnak. Ő hatalmas lesz, és a magasságos Isten fiának fogják hívni. Ősapjának, Dávidnak a trónjára fog ülni, és trónjára fogja ültetni őt az örökkévaló. Így fog uralkodni mindörökké Jákob leszármazottain. A királyi uralma pedig soha nem fog véget érni. Mária ezt kérdezte, hogyan lehetséges ez, hiszen én még szűz vagyok. Az angyal így válaszolt, a Szent Szellem száll rád, és a magasságos Isten ereje vesz körül téged. Ezért a gyermek, akit majd megszülsz, szent lesz, és Isten fiának nevezik. Nézd, a rokonod Erzsébet is áldott állapotban van, és ez már a terhessége 6. hónapja. Időskora ellenére fiút fog szülni, pedig mindenki meddőnek tartotta. Látod, Isten számára semmi sem lehetetlen. Mária így válaszolt, az örökkévaló szolgáló lánya vagyok, történjék velem minden úgy, ahogyan mondtad. Ezután az angyal elment. Hát azt láthattuk, hogy Máriának megjelenik az angyal, és mond neki egy különös dolgot. Azt mondja, hogy te fontos vagy az Istennek, és te különleges vagy az Istennek, és az Isten szeret téged, és az Isten rád tekintett. Ez abban a korban, amikor már több száz éve nem szólt senki az Isten, akkor nagyon különleges volt, hogy miért éppen egy tizenéves fiatal lány az, aki kedves lesz az Istennek, aki találkozhat az Isten angyalával, aki kap egy üzenetet, és aki ennek következtében hitet ad az Istennek, és aki elhiszi azt, amit számára az Isten mond. Ebben a korban nagyon nagy szégyen volt, hogyha az ember házasságon kívül teherbe esett, akár meg is kövezhették volna, és az, hogy azt mondja, hogy legyen az, amit te akarsz, legyen úgy, ahogy te mondtad, az egy nagyfokú hitről tanúskodik, arról, hogy kész volt átadni az uralmat az élete fölött Istennek, és kész volt számolni ennek a következményeivel. Ennek voltak következménye az életében, és kész volt ennek ellenére is az Istennel járni. Aztán elment, meglátogatta Erzsébetet, az ő nagynényét, az ő rokonát, és amikor visszajött, akkor addigra már látszott, hogy áldott állapotban van. És ekkor találkozik vele József, és ezt a történetet is szeretném felolvasni, amikor József észreveszi azt, hogy valami történt, valami baj van, és ő nem tudja, hogy mi történt az ő mennyasszonyával, de hát ő neki már gyermeke van a szíve alatt. Ezt pedig a Máté 1-ből olvashatjuk, a 18. verstől olvasom. Jézusnak a messiásnak a születése a következőképpen történt. Mária, Jézus anyja, József hegyese volt, azonban még mielőtt összeállásodtak volna, kiderült, hogy már egy gyermeket vár, mert a Szent Szellem által áldott állapotba került. József istenfélő ember volt, és a mennyasszonyát meg akarta kímélni a nyilvános megszégyenítéstől, ezért elhatározta, hogy inkább titokban küldi el Máriát, és így válik el tőle. Ahogy ezen gondolkozott, álmában megjelent neki az örökkévaló egyik angyala, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert a méhében lévő gyermek a Szent Szellemtől fogant. Fiút szül majd, akit te nevezzel Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét a bűneikből. Így teljesedett be, amit az örökkévaló mondott a próféta által, nézzétek, a szűz gyermeket vár, és fiút fog szülni, akinek Immanuel lesz a neve. Ez a név azt jelenti, Isten velünk van. Azután József felébredt az álomból, és mindent úgy tett, ahogy az örökkévaló angyala parancsolta. Feleségül vette Máriát, de nem érintette addig, amíg Mária meg nem szülte a fiát, akinek József a Jézus nevet adta. Különleges dolgok történnek a felolvasott részekben, ugyanis Józsefnek és Máriának üzenetet ad az Isten. Valamit mond számukra, ami teljesen hihetetlen, teljesen felfoghatatlan, teljesen abszurd, nem volt rá soha példa, és ezekben a helyzetekben még kockáztatják is a jó hírüket, a megbecsülésüket. Azt mondja József, azon gondolkozik, hogy nem akarja nyilvánosan megszégyeníteni. Tehát azért itt súlyos dolgokról volt szó. Ezzel szemben mégis ez az emberpár, ez a férfi és az anya úgy döntenek, hogy hisznek az Istennek. Ez szerintem teljesen érthetetlen és felfoghatatlan, hogy miért is hittek az Istennek. Nem egyértelmű az, amikor Isten mond számunkra valami lehetetlen dolgot, valami különöset, hogy Isten téged választott ki valamire, hogy Isten pontosan téged szeret, és veled van egy terve. Azt nem mindig könnyű elhinnünk. Nem mindig tudjuk azt elfogadni az első pillanatban, hogy te egy olyan személy vagy, akit az Isten különlegesen szeret, és akivel személyesen terve van, és akinek az életén keresztül másokra hatással akar lenni maga az Isten. Józsefnek és Máriának ezt mondta az Isten, és ebben elkezdtek hinni, és beleálltak ebbe a tervbe. És amikor Isten azt mondta nekik, hogy menjenek Betlehemből az újszülött gyermekkel Egyiptomba, akkor mentek, mert hittek az Istennek, és készek voltak engedelmeskedni neki minden körülmények között. És voltak nagy terhek az ő életükben, voltak különleges nehézségek, például az, amikor Egyiptomba kellett menni, hogy egy fiatal anyuka egy újszülött csecsemővel nem biztos, hogy egy ilyen nagy útra vágyakozik, de mégis készek voltak felvállalni ezt a terhet, felvállalni ezt az esetet, mert bíztak az Istenben, és elhitték azt, amit mond nekik az Isten. Mi is kaptunk az Istentől valamit a szívünkbe. Én hiszem azt, hogy mindannyian, akik már hallottunk Istenről valaha, azokat már Isten elkezdett szólongatni, és elkezdett a szívünkhöz beszélni. És néhány dolgot az Isten a mi szívünkre bíz, és belead a szívünkbe, és szeretné, hogyha azt komolyan vennénk, ha azt fontosnak tartanánk, ha azt különlegesnek tartanánk. Az, amit nekem mond az Isten, azzal nekem kell jól sáfárkodnom. Szeretnének arra bátorítani benneteket, hogyha az Isten mond nektek valamit, akkor azt higgyétek el, bízatok benne, próbáljátok meg ráépíteni az életeteket, és ez működni fog. Az Isten adott számunkra kegyelmet, és adott szeretetet, amikor megjelent a fiában, és amikor eljött a karácsony, és megünnepeltjük azt, hogy Jézus Krisztus a földre jött, akkor megünnepeltjük azt a csodát, hogy az Isten közel jött az emberhez. És az a kapcsolat, ami megtört az ember és az Isten között, amikor Ádám és Éva evett a tiltott fának a gyümölcséről, az helyreállt Jézus Krisztus által. Amikor megjelent, akkor kezdett el kibontakozni ez a történet, és aztán húsvétkor Jézus Krisztus váltság halálával és feltámadásával ment végbe. Az a különleges kegyelmi lehetőség, ami mindannyiunknak megadatott, hogy újra kapcsolatban lehetünk az Istennel, hogy újra személyesen tudunk találkozni az Istennel, újra hallhatjuk az ő hangját, újra meghallja, amikor mi imádkozunk, és egy nagyon személyes kapcsolatra van lehetőségünk. És pünköskor, amikor elküldte Jézus maga után a Szent Lelket, akkor igazán személyessé vált az, hogy mindannyian kapcsolatban lehetünk az Istennel. Az, hogy ő bennünk él, az sokszor nagy erőt tud nyújtani számunkra. És ki tudunk tartani olyan helyzetekben is, amikor más emberek talán nem tudnának kitartani. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy szemléltető eszközt hozni. Szeretném bemutatni azt, hogy vannak olyan személyek, akiknek nincs reményük az életükben, akiknek nincsenek biztos pontok. És hogyha jön egy nehezebb helyzet, akkor ők sokszor összeomlanak, vagy depresszióba esnek, vagy kicsúszik a lábuk alól a talaj. Ha jön egy nagy pofon, jön egy ütés, akkor nem mindig tudunk abból kijönni. Ha viszont van egy Istenünk, aki meg tud bennünket segíteni, akkor ezekből ki tudunk jönni. Erre szeretnék szemléltetést hozni nektek. Van már itt sok gyertya a teremben, és meggyújtok még egyet. Ez nem bűvészük lesz, hanem inkább fizika óra. Remélem, szeretitek. Ez egy madár. Ezzel a madárral, akkor Luffyval szeretném szimbolizálni az embert. Ez egy levegővel telefújt Luffy. Elég sérülékeny. Majd mindjárt meglátjuk a tűz fölé tartva. Ezzel a tűzzel azt szeretném szimbolizálni, hogy amikor az ember igazán kemény helyzetbe kerül, amikor belekerül egy olyan szituációba, ami annyira perzselő, mintha a tűzbe tartanák, akkor mennyi esélye van az embernek, ha nincs reménye, ha nincs Istene. Hangos lesz, úgyhogy ne égjetek meg. Ennyi. Körülbelül egy másodperc volt, még a gyertya is elaludt, mert a levegő az nagyon gyorsan jött ki belőle. Nincs sok esély, hogyha nincs egy olyan tartóerő, ami meg tudna bennünket tartani azokban a szituációban, amikor mi elcsüggedünk és elfogy a mi reményünk. De van másik lehetőség. Nem muszáj ilyen gyorsan kifutni az erőnkből. Nem muszáj ilyen könnyen elcsüggednünk és elbátortalanodnunk. Mert lehet, hogy ebben a lufiban nem levegő van, hanem egy másik anyag, ami viszont a tűz fölé tartva is megtartja a mi gyenge életünket. A lufi nagyon vékony anyag, és a tűz fölé tartva nagyon gyorsan felforrósodik, és ugye a tűz fölött nagyon meleg van, a tűz lángja fölött rögtön nagyon meleg levegő száll felfelé, és ez a meleg levegő a lufinak a vékony burkát nagyon gyorsan felforrósítja és szétrobbantja. Ez egy másik, látszólag nagyon hasonló madár alakú lufi, ebben viszont víz van, körülbelül 1,5-2 liter, remélem Pisti nem leszel vizes, otthon kipróbáltam, köszönöm a bizalmat. A Zolinak mondtam, hogy a technikáig nem fog eljutni a víz, úgyhogy nem kell aggódni. Tehát ebben a lufiban víz van. És ezzel szeretném azt szimbolizálni, hogy amikor az embernek a szívében ott él Isten, akkor többet tud kibírni. És nem fog azonnal eldurralni. Mert hogyha ezt a vízzel teli lufit a gyertya fölé... Az még valami érték, ami Pisti kiment innen. Tehát az a lufi, amiben víz van, az most azt szimbolizálja, hogy az Isten megtöltötte a mi életünket egy bizonyos tartalommal, ami sokkal több, mint amit mi magunktól meg tudnánk tenni. és az a lufi, amiben víz van, az nem fog eldurranni. És nem kell elvenni a Bibliámat, benne van a jegyzetem. De ezt hiába tartom ide a víz, a gyertya fölé, és fölötte van, láthatjátok, hogy előültök, hogy nem a gyertya mellé tartom, hanem itt van a lufi a gyertya fölött. És nem történik semmi. A lufi, amiben levegő volt, az egy másodperc alatt eldurrant, ez viszont nem durran el. És nem is lett igazából meleg. Ez a lufi, amiben víz van, ennek az a különlegessége, hogy a lufinak a vékony hártyája túloldalán egy nagy tömegű víz van, ami nyilván csapvíz, de sokkal nagyobb a fajhője a víznek, mint a levegőnek, és sokkal nehezebben melegszik fel. És hogyha a gyertya fölé tartom, akkor a hideg víz miatt nem tud úgy felforrósodni a lufinak a külseje, hanem a hideg víz miatt hideg marad a lufi is. És emiatt nem fogja eldurrani ez a lufi, akármeddig tartom ide. Jó, hát lehet, hogy 10 perc után felrobbana, de ilyen időtartam alatt nem lesz semmi baj ennek a lufinak. Pedig a másik lufi, majd még egyet eldurrantok, hogy lássátok, hogy nem az a lufi volt rossz, annak nincs sok esélye ilyenkor. Mert hogyha ha nincs semmi belső tartalom az életünkben, ha nincs meg egy olyan kapaszkodó, egy mindenható Isten, aki kész volt eljönni erre a földre, emberi formát felvenni, és vállalni a kereszthalált, vállalni a szenvedést azért, hogy nekünk új életünk lehessen, ha ez a tartalom nincs meg bennünk, akkor nem tudunk a nagy nehézségekben, nem tudunk az égető helyzetekben kitartani, erősek maradni. Viszont Istennel pedig ez működhet. Én arra bátorítalak benneteket, hogy higgyetek az Istennek, és azt az ajándékot, amit számunkra adott, azt a lelki tartalmat, azt vegyétek komolyan, és becsüljétek meg, és szeressétek az Istent. És hogy jönnek nehézségek, ha jönnek problémák, akkor pedig próbáljátok meg változtatni a szíveteken. Akkor legyetek készek arra, hogy adjatok hitet az Istennek. És ha jön egy nehézség, jön egy gomoly felhő, akkor pedig ne annak higgyetek, ami a körülményekből következik, hanem annak higgyetek, amit az Isten mond számotokra. Kigyűjtöttem néhány igeverset, abban segítenek számunkra, hogy mit tudunk tenni akkor, hogyha jön egy nagy teher, ha jön egy krízis a mi életünkben. És arra bátorítalak benneteket, hogy ilyenkor vegyétek elő Isten igéjét, és valljátok meg azt, hogy mi az, amiben ti hisztek, hogy mi az, ami számotokra egy megnyugvást ad. És hogyha Isten igéjével, amiről azt írja Pál apostol, hogy a lélek kardja, és amivel tudunk harcolni, hogyha ezzel töltjük meg a szívünket, akkor meg fogunk tudni maradni a nehézségek között is. Mert hogyha jön egy nagy teher, és azt tudom mondani, amit Ézsaiásban olvashattunk a 40. rész 31. versében, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak megújul az erejük, és szárnyra kelnek, mint a sasok, és futnak, és nem lankadnak meg, és járnak, és nem fáradnak el, az nagy erőt tud nyújtani. De ugyanígy, hogyha azt mondom, hogy itt a Filippi levélben olvashatunk, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Hogyha terhek érnek, akkor legyen a tarsóinkban néhány olyan igevers, ami ki tudja mondani azt, hogy mi az én hitemnek a középpontja. Hogy mi az, amiben én tudok bízni. Hogyha jön egy krízis, akkor tudjam azt mondani, hogy már pedig a világosságom és sötétségem az Úr, és kitől félnék, életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Bízzatok az Istenben, és bátran tanuljatok meg igeverseket. Amikor az ember még gyerek, akkor még a vasárnapi suliban néha megtanítanak ki egy-két igeverset. Ma nekünk ebben kellene változnunk, hogy megtanuljunk igeverseket. Ha egyszer egy igevers nagyon szól hozzád, és úgy érzed, hogy ez az életedre nagyon aktuális, akkor írd ki egy papírra, nyomtasd ki magadnak, tűz ki a szobádba, vagy vedd elő a buszon, és memorizáld. Mert ezeket az igeverseket sokszor fel tudnánk használni, hogyha megtanulnánk, hogyha benne lenne a szívünkben, hogyha ezekkel tudnánk válaszolni egy-egy szituációban, amikor elcsüggedünk, amikor nincs más reményünk. Például a Jeremiás irámaiban olvashatjuk a 3. rész 21. verséből, amikor egy szituációban nagyon elcsügged Jeremiást, ahogy gondolkozik, ezt írja utána, de ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, Ezért nincs még végünk, mert nem fogyott el az irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Sok-sok olyan igeverset találtunk a Bibliában, amik fogódzók lehetnek számunkra a nehezebb időszakokban, és amik segíthetnek minket abban, hogy kitartsunk akkor, amikor nehéz, akkor, amikor krízisek érnek bennünket, akkor, amikor összejönnek a fejünk felett a gomoly felhők. És szeretném, hogyha ez a kép megmaradna bennetek, hogy van olyan madár, most nem akarom jó madaraknak nevezni a kedves egybegyűlteket, de ilyen lufit tudtam venni. Tehát van olyan madár, amelyik könnyen sírül, amelyik összeroppan, hogyha éri valami teher, és amelyiknek nagyon hamar elfogynak a tartalékai. Van olyan madár is viszont, amelyiknek van fajsúlya, van tartalma az életének. És ez eldurran, ez meg nem fog. Megmutattam már, hogy ez erős, és van tartalma. És arra bátorítalak benneteket, hogy azon a napon, amikor ünnepeljük a karácsonyt, és ünnepeljük azt, hogy Isten eljött erre a földre, és megtöltötte a mi életünket tartalommal, megtöltheti a mi életünket szeretettel, és azt írja a Biblia, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. És a szeretetnek nem a szeretetlenség az ellentét, hanem a félelem. És hogyha az Isten megjelenik a mi életünkben, és átadjuk az életünk fölött az uralmat az Istennek, akkor ez ki fogja űzni a félelmet, ki fogja űzni a rettegést, és bármilyen szituációba is kerülünk, akkor erősek lehetünk, és bízhatunk abba, hogy az Isten megsegít bennünket. Az Isten segítsége, amit a Szentlélek által kaptunk, akit pártfogónak is hív a Biblia, ez egy olyan különleges lehetőség, amit nem érdemes elszalasztani, nem érdemes enélkül élni. És arra bátorítok benneteket, hogy döntsetek Isten mellett, akár ma, döntsétek el azt, hogy hisztek az Istennek, döntsétek el azt, hogy akartok fajsúlyos életet, akarjátok, hogy a ti életeket megerősítse és betöltse az Isten az ő szent lelkével, mert ezt ünnepelhetjük ma, hogy közel jött hozzánk az Isten, és nem menjünk el enélkül, emellett észrevétlenül, nem menjünk el a karácsony mellett anélkül, hogy ne találkoznánk az Istennel, hogy ne értenénk meg azt, hogy az Isten egy valóságos személy, akar rajtunk segíteni, azért jött el a földre, hogy velünk találkozzon, hogy veled is velem találkozzon. Ez az Isten nagyon szeret bennünket, és ez az Istenhez akarom, hogy most is imádkozzunk, és mondjuk el azt neki, ami a szívünkben van, és kérjünk tőle hitet, bátorságot, reménységet, és köszönöm azt, hogy ilyen személyesen is nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy megtalálhattam őt. És azt gondolom, hogy ez nagyon jó döntés, és mindannyiunk számára szeretném, hogyha egyre fontosabb és kiemeltebb helyen lehetne az Isten. Imádkozzunk. Drága Istenem, hálát ad neked azért, hogy megszülettél, hogy eljöttél erre a földre, azért, hogy emberré lettél, hogy megismerted azt, hogy milyen az embernek az élete, milyen küzdelmei vannak, milyen terhei vannak, milyen, amikor egyedül van, amikor kitaszított, amikor eltéved, amikor elveszik. Köszönöm, Uram, hogy Te valóságos Isten vagy, kérlek, Uram, hogy bizonyítsd be számunkra, mindannyiunk számára azt, hogy Te egy valós Isten vagy, és kész vagy az életünkben tartalmat hozni, kész vagy reménységet és hitet, és reményteljes jövőképet adni akkor is, amikor elcsüggednénk, amikor összecsapnak a fejünk felett a hullámok, amikor égetőek a problémák. És köszönöm azt, hogy a mi életünk, amit ez a madár szimbolizál, az nem fog szétesni, nem fog kidurrani, nem fog leamortizálódni, hanem veled fel fogunk épülni, veled ki fogunk teljesedni. Köszönöm neked, Istenem, azt, hogy itt lehetünk, kérünk, hogy növezd a mi hitünket, erősítsd meg az életünkben a veled való kapcsolatot, és imádkozok azért, hogy mindenkinek áldott karácsony ünnepe lehessen. Amen.